Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma vendégem Tóth Gusztáv olívaolaj szakértő. A műsorunk első részében a termőföldeken jártunk, az olívaültetvényeken beszéltünk picit magáról a termésről, és eljött az idő, amikor egy kis kóstolóval folytatjuk. Ahogy említettem, Guszti hozott magával egy gyönyörű kis fonott kosárkában többféle és több színű olívaolajat, úgyhogy akkor lássuk, Guszti, hogy melyikkel kezdjük, mit ajánlasz először?
Ahogy a borászok is azt szokták mondani, hogy 4-5-6 tételnél többet nem érdemes megkóstolni, mert azt már csak a profik tudják elkülöníteni. Én is azt vettem észre, amikor kóstolókat tartok, hogy olyan 6 tételnél elszakad a cérna, és már nem nagyon tudják, hogy
merre
megy. Ráadásul, hogyha ugye vezetett kóstolósort építünk fel a lágytól az intenzívig, akkor nem nüansznyi, de elég kicsi különbségekkel haladunk. Tehát olyan, mint amikor felugrasz a lépcső tetejére, vagy 9 lépcsőfokkal felmész.
Na nézzük akkor az első tételt, röviden lesz csak időm kóstolgatni, mert különben nem tudunk akkor beszélgetni. Nézzük, mi az első, mesélj róla.
Én hoztam neked egy aroniszt, az aronisz pedig egy baszk fajta, vagy mondjuk inkább egy navarrai fajta, nagyon ritka. Kereskedelmi forgalomban nincs is, de hát én ezt szeretem a szakmámban, és egy elég hisztis fajta. Ez 5 évente leterem, és aztán nem jó. Aztán megint 5 vagy 4 év, megint nagyon jó, de elképesztő, aztán megint nem jó.
Akkor ez azért elég költséges.
Hát meg azért nem nincs benne
a türelem.
Türelem, meg azért nincsenek benne ezek a fajták a mainstreamben, tudod, mert nem lehet arra várni.
Nem lehet állandóan folyamatos jó minőséget és ugyanazt nyújtani, ezt ki kell várni ezek szerint.
Igen, így
van. Na, hadd kóstoljam meg az ízét.
Tartod a kanalat?
Igen, tartom, és akkor nézzük, hogy mit tud.
Na, csinálok itt töltés ellenőrzést.
Jó, most ugye a hallgatóink nem látják, de az történt, hogy Guszti a tenyerébe, köszönöm, elég lesz, tenyerébe csöppentett. Miért?
Azért, mert annyi fakanalat meg kanalat nem lehet elkóstolni, amit én. A torkodra vigyázz.
Igen, ez jó lesz ezután műsort vezetni, hogy...
Nem, ez elmúlik.
Hogy köhögös.
Pár másodperc múlva elkezd a torkodon dolgozni.
Uh-huh. Mesélj nekem erről az olajról.
Semmi, ez egy 96 pontos termelőnek az olaj, itt is pontszámuk vannak.
Na, akkor térjünk vissza, pont ezt akartam kérdezni, hogy mindig a borhoz viszonyítottad az olivát, és biztos, hogy nem véletlen, mi az olimpiája az oliva olajnak? Hol van a legnagyobb megmérettetés, és hogyan történik ez?
Ez most már sok van, tehát sok van a világban, van New York, Japán, Zürich, vannak szakkatalógusok, ugye a leghíresebb az a Floss Olei, ahol a világ gyakorlatilag összes olajtermő országában vizsgázott olajkóstolók minősítik a beküldött mintákat, és ennek alapján összeállítják a világ 500 legjobb olívaolaját évente. Lehet ezzel vitatkozni, én is szoktam vele vitatkozni, hogy ki most a 20 legjobb az 500-ból, és ki lett az évolaja, tehát a bolygó olaja, ilyen is van. Ugyanakkor ez egy hiánypotló szakkönyv, baromi unalmas, ezt szoktam mondani, mikor valaki, és megrendelhetem? Persze megrendelheted, itt van az olasz oldal, rendeld meg, de bűnunalmas, címkék vannak
lefotózva,
és angolul és olaszul ott van a leírása. Fajta, milyen a hány hektáron
hát
mennyi
van. Ez egy katalógus
akkor. Ami érdekes az, hogy felkerül minden olyan ország egy rövid leírással az országok szerinti leosztás elején, ahol olajfát lehet termeszteni. És akkor én most gőzerővel azon dolgozom, hogy Magyarország is bekerüljön, de 2024-es katalógusra mi elutasítást kaptunk, pedig ugye megtörtént már a csoda, már van magyar olívaolaj.
Akkor meséljünk erről, mert az európai nagy termőföldek között még nem említettük, de igen, én is hallottam róla.
Nekünk már van bejegyzett termelünk. A Szentgyörgyhegyen egy borászat, az a 2 hektár szőlőbirtok, és a Török Csabi barátom csinálja teljes elhivatottsággal és teljes őrültséggel, úgyhogy ő lett az első bejegyzett őstermelő, aki olívaolajat forgalomba hozhat, és nagyon jó. Nagyon jó az olívaolaj. Azt kell mondanom, hogy extraszűzként sokkal rosszabbat vártam a magyar területtől, de mivel évek óta az időjárásunk a Kárpát-medencében egy nagyon kifogásolható vagy örömteli tendenciát mutat, egyik oldal ilyen, másik oldal olyan. Ezért azt kell mondanom, hogy az olajfa az baromi jól érzi magát most Magyarországon.
Sokaktól hallom, igen, hogy a kertben kint tudja tartani, esetleg igen, egy picit valamilyen módon óvja a téli időjárást, de nagyon sokan mondják, hogy már a kertjükben is megmarad, tehát akkor ezek szerint komoly ültetvény is van.
Az ültetvény annyira még nem komoly, de mivel egy másik podcastban július 5-én sajnos a Török Csabival beszéltünk erről, hogy milyen nehéz ilyet csinálni, még mi milyen kihívások vannak, illetve azt is mondtuk, hogy senki ne gondolja azt, hogy most ő olívaolaj Cézár lesz. Ennek ellenére azóta 3-4 hónapja, nem hetente, de mondjuk havonta 3-4 borász vagy ilyen kertkedvelő felhív, hogy olajültetvényt akar csinálni. Úgyhogy folyamatban van most meg ilyen 3-4 projekt az ország több részén, egyébként főleg a Dunántúlon. Tehát a Balaton felvidék, Somogy, Baranya, Tolna, Zala.
Az a klíma, ami bejön.
Igen, illetve hát ott vannak még olyan területek, ahol még érdemes. Tehát homokon nem érdemes az Alföldön olajfát.
Meg lehetőleg kisebb fagyveszély legyen, gondolom, hogy
Igen, ezt szoktuk mondani, az Adria felé nyúló országrész, tehát ez a délnyugat Dunántúl. Ez azért szerencsés ilyen szempontból, mert a Szibériából érkező fagybetörés ott érvényesül a legkevésbé. Visszatérve, Magyarország nem lesz soha, vagy legalábbis az én életemben nem lesz olívaolaj nagyhatalom.
Igen, aztán nem tudjuk, hogy utánunk mi. Igen, ebbe az őrült nagy klímaváltozásba. Na, visszatérve erre a baszk olajra.
És ez egy tavalyi szüret.
Nagyon szépen lecsengett, az a picit szúros íz mostanra, miután ennyit beszélgetünk, nagyon szépen lecsengett nálam, és egy ilyen sokkal lágyabb ízhatás maradt vissza belőle.
Igen. Az, hogy milyen ahogy mondtad, a lecsengése, ez nagyon sokban függ attól, hogy mikor jön a szüret. Ugye hiába most bontottam ezt a palackot, azért ez mégiscsak egy tavalyi szüret, az ilyenkorra, ha nem is elfárad, de értelmezhetőbb lesz. Mi azt szoktuk mondani, hogy családbaráttá válik az olívolaj.
Igen.
De akkor most mutatok
keményebbre
neked.
Keményebbre számítottam.
Most mutatok neked valamit, ez pedig egy 2 héttel ezelőtt leszületett mandzsani. Bocsánat, muszáj beleillatolnod, mert a teljesen frissen felvágott paradicsomot fogod érezni.
Isteni finom.
Mint a cseri paradicsom.
Igen, és még a szárnak is az illata
és
ott van benne.
És a paradicsom szár, így van.
Csodálatos, és el kell mondjam, a színe is csodálatos. Nagyon mélyzöld. Szép, mélyzöldes, és nagyon-nagyon szép, tiszta. Mit kell tudni erről az olajról?
Ez pedig egy 100 pontos termelőnek az olívolaja,
akkor
a Casas de
Guado.
Ez egy manzanilla, ez a legférfiasabb tételük, de itt ezt a paradicsom illatot, ezt meg kell fizetni.
Szenzációs az illat, szenzációs.
Majd fogod érezni, hogy ez egy kifejezetten maszkulin tétel.
Az.
Tehát, ugye? Az ilyen röviden mondtad, én látom az arcodat, többiek nem látják, de az az, hogy az.
Szerintem te írd le, hogy mit látsz.
Jó, mondtam, hogy férfias, tehát az embernek rögtön ilyen baltaszerű vonások jelennek.
Igen. Meg.
Hidd el, hogy az ételben azért máshogy működik. Hát, hogyha már egy tésztára, vagy egy krémlevesbe beleteszed, ezeket édességben nem ajánlom. Pedig van olyan olívolaj, amit a desszertpálya alkalmaz. Sok olyan van. De ezek a nagyon harcos, nagyon karcos, ilyen páncélos olívaolajok, úgy is szoktuk hívni, azok erős ízekhez valók. Tehát amikor rendesen használod a fokhagymát a konyhában, esetleg karakteresebb húsok vannak, a zöldségféle olyan, hogy nem egy ilyen főtt krumpli, hanem valami durvább, harsogóbb salátaféle, ott inkább öltözteti az ételt, mint hogy ez kiugorjon. Tehát nem fogod érezni azt, hogy kaparja a torkat, meg keserű.
De tudod, hogy nem utasítom el? Az első másodperc volt egy kicsit meghökkentő, de most ez is nagyon-nagyon szépen tisztul, és ad egy ilyen nagyon, nagyon teljes ízt, nagyon kerek ízt.
Na hát ezt nagyon-nagyon sokszor hallottam már eddig életemben, mert mindenki úgy jön vissza, hogy hú, az elején azért egy bum volt. És aztán azt mondják, hogy ez valahogy a szervezetemnek ez olyan ismerős, vagy hogy kell, akkor asszociálnak egy csomó mindenre, félbevágó csicsókától a articsókáig, az érő banánon keresztül az almáig, de azt mondják, hogy végülis ez teljesen megszokható, és ezt hívják tanult íznek. Hát ezt meg lehet tanulni, hogy igen, én ezt szeretem. És amire rájöttünk a bő másfél évtized alatt az igazi olívánál, hogy bejönnek az emberek hozzánk, vagy mondjuk mondhatom a séfeket, most már egy séf generáció is felnőtt alattunk, hogy ne csípjen, ne szúrjon, ne kaparjon, ezt ő nem szereti.
Nem szereti a vendég.
És akkor elkezdik, meg ő sem. És elkezdik a lágyolókat alkalmazni, és akkor mondjuk egyszer csak kifogyunk belőle, mert mondjuk olyan a szüret, hogy nincs több. Jó, akkor rendelek valami mást. Rendelek valami mást. Hát azért ez nem olyan, mint az előző, nem olyan lágy, de végül is lehet vele dolgozni. És van olyan éttermünk, ahol egy ilyen 12-13 év alatt elértünk odáig, hogy a teljesen lágy ilyen gyerekolajból a teljes hardcore kínálatnál vannak, és már nem tudnak mással dolgozni, mert rájöttek, hogy ez igazából egy fűszer. Tehát nem csak egy alapanyag, hanem amikor a végén a tányérra így rácsorgatod, úgy megy, hogy rajzolsz vele, ugye csinálsz egy ilyen krikszkakszot, akkor a felszálló gőzök már eleve azt mondják az ember agyába, hogy úristen, mi ez, valami nagyon friss, valami nagyon kellemes, és aztán ez, amit most éreztél, az a tányérban teljesen eltűnik, és egy harmadik íz jön össze. Tehát van egy íz, meg az olajnak az íz, és a kettő összejön, és egy teljesen más dolog jön ki.
Előbb említetted, hogy a visszatérő vendégek azt mondják, hogy a szervezetem kívánja. Milyen élettani hatása van az olívának?
Erről rengeteg, tehát olyan szakirodalma van, hogy ebben most nem megyünk bele. Amit én tudok mondani, hosszú évek tapasztalatára alapozom, amit most mondani fogok. Nagyon sok belgyógyászati eltérésre, mondom, hogy betegségre gyógyszer lehet. Itt most ilyeneket mondok, hogy reflux, irritáblis bélszindróma, gyomorfekély, különböző más beleket érintő panaszok, de magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, általában a kardiovaszkuláris, megint nem mondom, hogy betegségek eltéréseket nagyon jó szabályozó. Ugyanis az történik, hogy az olívaolajban található úgynevezett jó koleszterin képes arra, hogy a már az érfalak belső felületén lerakódott plakkokat ugye leoldja. Ezáltal, hogy az érfalak nincsenek megterhelve belülről, megint felszabadulnak, tehát megint rugalmasak lesznek az érfalak. Ha rugalmas egy érfal, akkor már is a magas vérnyomásnak adtunk egy sakmattot, illetve hát ugye az érfalon keresztül azért kibeáramlás van, tehát megint ott lehet elgondolkodni ezen, hogy egy felszabadított érrendszer sokkal jobban működik, mint mondjuk egy leterhelt. Azt magamon észrevettem, hogy jobban pörgök, ha én is kóstolom a vevőimmel az olívolajat, vagy mikor kint vagyunk olívolajvásáron, és ott valahogy naponta 40-50-et kell lekóstolni, hogy ez az emberbe azért okoz valamit. Tehát ez az antioxidáns szinte felpörgeti az embert, és azért arról se feledkezzünk el, hogy ez egy zsírféleség, tehát egy olaj, tehát azonnali energiát ad, ezért nem olyan rossz, amikor ott a mediterránok, ott bárki, aki ott lakik, tunkolgatja az olívolajat, és eszi hozzá a paradicsomot, meg a zöldséget, és azt nézik itt Európában a rántott hús fölött, hogy mi ebben a jó, mi ebben a menő, hát hogyan lehet ezzel elketyegni? Hát van ott kenyér, meg valami zöldség, nem, ott van az olívolaj. Teljes értékű. El lehet rajta érdegélni.
Na kóstoljunk akkor egy következő tételt. Mit ajánlasz, Guszti?
Most van egy olyanunk, hogy egy arbekína, és ez is friss szület, és én azt mondom neked, hogy ez egyik legcsajosabb.
Honnan van ez az olaj? Honnan
Kasztíliában.
Érkezett?
Kasztíliában, neki ilyen kicsit ilyen reszelt almás. Ez nagyon lányos.
Adom
lesz.
Vissza, mindjárt megnézem.
No, kérem.
Ez annyira nagyon lányos, ahogy te fogalmaztál, hogy ez nekem már picit kevés is.
Azért,
van ilyen?
Lehet, igen. De ez egyéni. Nálunk például ez az egyik legnagyobb mennyiségben eladott fajta.
Mert valahogy kicsit közérthetőbb. Azt érzem, hogy jobban hasonlít mondjuk azokhoz az alapízekhez, amit mondjuk így megszoktunk talán.
Ha most hoznék neked egy áruházi olajat, amit nem hoztam, akkor most nagyon
meglepődnék a különbség. De tudod miért? Mert keményebbekkel indultunk, és onnan mentünk
igen,
vissza.
Azzal nagyon felraktuk a lécet. Tehát ahhoz képest persze, hogy egyszerűbb a dolog. De azért jók ezek a úgynevezett lágyfajták. Na most képzeld el, hogy bejön hozzánk egy háziasszony, egyébként rengeteg pasi jár hozzánk, akik főznek, rengetegen, de mondjuk a háziasszonyok bejönnek, és ők ijedősebbek. Mert ott a gyerekek is megeszik, meg ott van a nagyi, az anyósom, ő meg zsírralfőz.
Rögtön nem lehet úgy indítani.
Nem lehet úgy indítani, a másik pedig az, hogy mindig kell egy kompromisszumot kötni. Aztán itt is látok egy fejlődést, tehát a családoknál, nem csak a séfeknél. Tényleg vannak már ilyen úgynevezett ilyen ősvevőink, akikkel már barátok is vagyunk. Rájuk is emlékszem, hogy hol kezdték el, és most hol tartanak. És sokszor azt mondják, amit most te, hogy figyelj, Guszti, nincs valami, tudod, olyan hú, ami leveri az arcomat? És mondom, és a család, nem érdekel a család. Ez a feleségem, az vesz valamit a boldog, de nekem valami kell. És nagyon sok olyan férfi vevőnk van, aki képzeld el, hogy a reggeli kávéról, meg nem tudom milyen rítusokról, átszokott arra, hogy reggel egy nagy evőkanál ilyen harcos olívolajat lenyom. És azt mondja, hogy figyelj, azonnal felébredek. Tehát amikor a torokban megvan ez a ilyen érzés, és valószínűsítem azt, hogy mivel van az olívolajnak egy részösszetevője, amit oleokántálnak hívnak, és gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító, ezért egy nagyon minimális addikció kialakulhat. Ahogy a déli népeknél is megvan az, hogy nagyon nehezen tudják elképzelni bármilyen ételüket olívolaj nélkül. És nem azért van, mert kell nekik a zsíradék, hanem mert valóban az olívolajban van ez a fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatás. Nem kell sokat bevinni, de hogyha ezt a hatást minden nap egy picit érzed, akkor egy idő után elkezdett hiányolni.
Guszti, hivatalosan hogy zajlik a kóstolás? Tehát mi a módja? Ugye most nyilván itt a stúdióban nem tudtunk olyan körülményeket.
De... Hát meg nagyon rossz hanghatások lettek volna, hogyha mi hivatalosan kóstolunk.
Mesélj!
Ugyanis azt csinálják, hogy beveszik a szájukba, és a foguk között átszívják a levegőt. Tehát ennek egy ilyen hangja van, hogy most képzeld, itt elkezdtünk volna szüttyögni.
De köszönöm, hogy ízelítőt adtál.
És amikor kint vagy ezeken a szalonokon, vagy bemutatókon, akkor látod, hogy ilyen meglett férfiak nagyon komoly fejjel. Ilyeneket csinálnak. Ilyenkor ugye átáramoltatják a levegőt az olívolajon, és mivel átmegy a levegő, átviszi az aroma jegyeket, és itt az orrüregben jobban lehet érezni a karakterét az olívaolajnak. Nem kötelező így kóstolni, én se szeretem. Tehát aki profi, az megérzi, hogy most ez jó, vagy nem jó.
Pohárból hevítve, vagy milyen módon történik? Hát mert tudod, a borkor, megint igen, menjünk vissza, igen, a borhoz, annak is megvan a módja, ugye, hogy szépen kicsit megpörgetem a pohárban, megillatolom.
Pontos, ugyanez megvan, itt is van egy ilyen kobaltkék pohár, aminek nincsen talpa, ugye a marokba fogod, ilyen tulipán, ilyen kehely forma, mint a konyakos pohár, sokkal kisebb, belefér a markodba, és a tetejét leszokták fedni egy üveggel, és akkor beleöntenek mit egy bő evőkanálnyit, lefedik egy ilyen óraüvegszerű valamivel a tetejét, és felmelegítik kézmelegre. Azért, mert olyan 30 Celsius fok körül az olívaolaj elkezd egy illatgőzt kiengedni magából, és akkor könnyebb eldönteni, hogy ez most micsoda. Hidegen nem nagyon lehet érezni az illatát. És akkor elkezdődik a varázslás, amit én nem szeretek, de sokan ezzel próbálják eladni az olívaolajat, hogy mindenféle videókat feltesznek, hogy hogy tudja kóstolni, meg pörgetni. Marhaság, érteni kell hozzá. De valóban így lehet a legjobban lekóstolni. A másik pedig az, hogy azért kék a pohár, mert az olívaolaj színének, ennek a sárga-zöldes árnyalatnak a kék a komplementer színe, semmit nem látsz a pohárban, ugyanis még az edzett szakértőket is megtévesztheti ez, amit te mondtál, ez a harsogó zöld szín, mert akkor azt mondja, ó, zöld a szín, akkor ez korai akkor szület. Ez, korai szület, akkor csípni
akkor
fog.
Akkor ilyennek kell
igen,
lennie.
És akkor ezzel a prekoncepcióval nekiindul, és valóban úgy fog pontozni, hogy ez egy csípős. Vakkostolás, úgy hívják az ilyet. Hát ez a profi kóstolás, de hát ezt nem lehet csinálni napi szinten, persze.
Van-e még kóstolónk?
Van. Na, figyelj, na, akkor mutatok egyet, ezt nem terveztem, hogy neked megmutatom, de ez megint egy ilyen csajos olaj, és
mit kell róla tudni?
Extremadura a hazája ennek az olajnak, és bocsánat.
Guszti a tenyeréből kóstol éppen.
És megint egy ilyen nagyon rügyes csajos valami jön ki.
Akkor, jó, akkor most nem illatolunk, hanem
kóstolunk. Többet annál.
Na, jó lesz.
Jó lesz az. Uh-huh. Megint egy ilyen lányosabb
igen,
olaj.
Igen.
De hogyha többet vettél volna be, akkor éreznéd, hogy megint kapra a torkodon. Mondok egy olyan sztorit, amit végig kísértem. Van egy olyan termelő, aki azzal robbant be a köztudatba. Nem is a legjobbak, és nem tudnak túl sok olívaolajat előállítani, de azzal robbantak be a köztudatba, hogy van a területükön, ez valahol Valenciában van, nem tudom hány tucat ezer évnél idősebb fa. Így véletlenül ott maradtak. És akkor ők erre alapozták az egész vállalkozást. Mindent eladnak japánoknak, dél-koreaiaknak, tudod, akik szeretik egy marék sóért, egy Mercedes ára el tud menni náluk, mert nem tudom. És volt egy olyan fajtájuk, ez a Canetera volt, aminek képzelő, hogy körte illata volt. De mondták, hogy az a baj ezzel a fával, hogy 150-180 évnél elkezd, hát ha nem is meddővé válni, de olyan lenni a termés mennyiség, ami nekik már úgy nem buli, tehát az már nem biznisz.
Igen.
És a Canetera az ki fog kopni Európából, kivágják őket. És én nem is értem, hogy hogyan lehet egy ilyet sem. Biztos, hogy valami elindult a megmentésére ennek a fajtának, de hát mi ilyenekkel tudunk néha dolgozni. És akkor azt mondom, volt olyan, hogy júniusban, azt mondtam, januárban bejött tétel, új születben, júniusban azt mondtam, hogy ennyi volt. Nincs több. Nem tudok többet adni. És ott állnak a séfek, de én ezzel dolgozom. De én meg nem tudok többet adni, mert ennyi termet. És nagyon sokáig ez hátrány volt nálunk itt az igazi olivánál, hogy voltak olyan tétek, hogy 250 palack volt összesen a termelőnek, az egészet megvettük. Az egészet. És mindenki, úristen, de jó, akkor most 6 palackkal kérek. Nincs. Akkor most mi lesz velem? Nem tudom. És erre mondta, hogy hátrányból előnyt, ez a hátrányunk, de az előny is az, hogyha sajnos nekünk is van Facebook oldalon, kiteszem azt, hogy gyerekek, ebből ennyi van. Akkor valaki azt mondja, hogy jó, akkor ő egy kartonnal megvesz, mert ki kell húzni a
igen,
következő éjjel, hogy elmész a boltba, és mindig ugyanazt a márkát leemeled.
Ez együtt a kreativitásra is ösztönöz bennünket,
igen,
mert nyilván
igen, és a mikroborászatoknál ugyanez igen, megvan, hogy igen, ennyi volt, igen, ennyi palack, 2000 palack, tessék beosztani.
Én érzek egyébként valami mogyorós
igen,
ízt benne.
Ezt akartam mondani, ezt tudják, hogy az éretlen mogyorónak, a teljes mogyorónak, nagyon jó, a teljes mogyorónak van egy ilyen jegye. És van egy rosszabb ízjegy, az pedig az érett mogyoró, ami meg már nem annyira jó, hogyha azt érzed benne, de a teljes mogyoró az még jó. Diót is szoktak különleges mondani, mandulát, vagy csak a simán csonthéjasokat.
Guszti, itt az idő, hogy befejezzük a beszélgetést, amit nagyon-nagyon sajnálok, mert még nagyon hosszan tudnék, és látom, hogy te is lelkesen mesélsz.
Én mindig.
Tóth Gusztávnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, Guszti, hogy itt voltál velünk, és kívánom, hogy bőtermés legyen a következő években. Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom, köszönöm szépen a figyelmet, az Egy életemet, benne Babi Keditet hallottátok. Legközelebb egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Sziasztok!